Köszöntöm az Arena hallgatóit, a mikrofonnál Halava Eri Hárd vendégünk ma este, Rostoványi Zsolt, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye a jövő hétvégén ballagás a magyarországi középiskolákban. Mennyire látják tisztán a szeptemberben induló tanévnek a körülményeit, a szabályozási körülményeit, az önök helyzetét?
Hát azt gondolom, hogy a szeptemberben induló tanévé még nagyjából tisztán látható. Tehát igaz, hogy a felsőoktatási az új tavaly évvégén elfogadott felsőoktatási törvény nagy része az akkor lép hatályba, de én azt gondolom, hogy jelentős radikális változásokra nem kell számítani. Jelenleg van folyamatban a felsőoktatás átalakításának, fejlesztésének, modernizálásának, reformjának a kérdése, de én azt gondolom, hogy ez még jelen pillanatban egy vitatás alatt álló anyag, egy vitatás alatt álló koncepció, és hogy ez mikor fog hatályba lépni, vagy milyen ütemezésben fog hatályba lépni, ezt ebben a pillanatban még nem lehet tudni, tehát én azt gondolom, hogy gyors és radikális változások azok nem igazán lehetségesek, tehát nyilván elő lehet irányozni jövőre, két év múlva, három év múlva bekövetkező változásokat, egy folyamatot, de azt hiszem, hogy ez a most szeptemberben induló tanévet valójában még nem érinti. Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk elfogad május végén a kormány valamilyen koncepciót, és azt mindjárt szeptembertől be lehet nevezetni, ezt én nem tartom egy járható útnak.
Maradom még egy picit a hallgatói megközelítésnél, mit gondol, hogy egyébként azok a most végzős középiskolások, akik ugye valamilyen felsőoktatási intézményt kell, hogy válasszanak, vagy választani szándékoznak, mennyire láthattak, vagy mennyire láthattak tisztán azt illetően, hogy mondjuk az ő elképzeléseikbe melyik egyetem, melyik felsőoktatási intézmény és milyen struktúrában felel meg, hiszen ugye ez megváltozott.
Így igaz, itt már választottak a hallgatók, ugye hát már ismerjük az adatokat, a múlt héten hozták éppen nyilvánosságra hivatalos adatokat. Én azt gondolom, hogy nem voltak könnyű helyzetben. Azért nem voltak könnyű helyzetben, mert hosszú időn keresztül nem lehetett pontosan tudni az állami finanszírozású helyeknek a számát és elosztását. Tehát ezt meglehetősen későn véglegesítette a felsőoktatási kormányzat, és meglehetősen későn jutotta a hallgatók birtokába, vagy jutottak a hallgatók birtokába a szükséges információk, és hát mondjuk azok a hallgatók, hogy saját területünket említsen meg, a Corvinus Egyetemen ugye nagyon nagy súlya szerepel a gazdaságtudományi képzés, és hát a gazdaságtudományi területen igen jelentősen 95%-kal csökkentették az előző évhez képest az állami finanszírozású férőhelyeknek a számát országos szinten, és ugye ebből 75-öt kapott a Budapesti Corvinus Egyetem. Most hát az a hallgató, aki mondjuk évek óta közgazdász pályára készült, az meglehetősen későn szembesült azzal, hogy nincs esélye, vagy minimális esélye van állami finanszírozású helyre bejutni, és ez nyilvánvalóan azt jelentette számára, hogy saját magának, vagy más forrásból kell megoldani a finanszírozást. Tehát itt igazából ezt látom problémának, hogy túlságosan későn látták a hallgatók pontosan, hogy milyen lehetőségek állnak előttük.
Maguk az intézmények mennyire voltak birtokában időben az információknak ahhoz, hogy reagálni tudjanak, tehát hogy esetleg megpróbáljanak alkalmazkodni az új helyzethez. Már azokat a diákokat illetően is, akiket esetleg most kell majd, vagy most fognak felvenni.
Hát a pontos információknak hasonló késéssel jutottak a birtokába az intézmények. Nyilvánvalóan a szándékokat lehetett tudni, tehát már a felsőoktatási törvényben, illetőleg a korábban elhangzott információkból nyilvánvaló volt az, hogy a állami finanszírozási férőhelyek száma csökkent, tehát egy tágabb értelemben mondjam, az állam, mint fenntartó fokról fokra kivonul úgymond a felsőoktatási, az állami felsőoktatási intézmények finanszírozásából, csak ennek a mértékét nem lehetett pontosan tudni, ugye korábban különböző koncepciók, különböző verziók láttak napvilágot, de aztán, hogy végül is pontosan melyiket fogják elfogadni, ezt az intézmények épp úgy meglehetősen későn tudták meg. Nyilvánvalóan vártuk a pontos adatokat, a pontos információkat, de készültünk mindannyian arra, hogy lényegében valamennyi szakon, vagy csak nem valamennyi szakon csökkenni fog az állami finanszírozási férőhelyeknek a száma, illetve pontosan azt is lehetett tudni, mert ez is többször elhangzott a kormányzati kommunikációban, hogy a társadalomtudományi, bölcsészettudományi képzésekkel szemben, jogi képzésekkel szemben preferálják a műszaki informatikai természettudományi képzéseket, tehát itt vélelmezhető volt már előzetesen, hogy nem, hogy csökkenni nem fog, vagy esetleg talán valami is növekedni fog az állami finanszírozási helyeknek a száma, az előbb említett területeken pedig csökken. csak azt nem tudtuk, hogy milyen mértékben. Hát persze, ugye egyik évről a másikra a jelentkezési irányokat megváltoztatni nem lehet. Tehát a felsőoktatásban minden egy 4-5-6 éves folyamat, a kifutási ideje, míg valaki egy diplomát szerez, ugye, hogyha alapszakot, mesterszakot veszük, akkor 3+2 az 5 év. Tehát tulajdonképpen változásokat is így lehet végrehajtani, hogyha mondjuk az a szándék, hogy többen jelentkezzenek műszaki természettudományos területre, akkor ezt nyilván egyik évről a másikra nem lehet megvalósítani, hanem már mondjuk a középiskolában kell elkezdeni arra biztatni a hallgatókat, hogy fizikát, kémiát, matematikát tanuljanak, és úgy lehet irányítani egy kicsit, mert én azt elismerem és elfogadom, hogy szükség van ezeken a területeken több diplomásra, bár ezt megkérdőjelezem, hogy gazdaságtudományi területen túlképzés lenne mondjuk, ami ilyen radikális csökkentést indokolt volna. Ugyanakkor még egyszer hangsúlyozom, hogy ezek legalábbis középtávú folyamatok.
Itt ugye ennek a helyzetnek a kezeléséről kérdeztem, és hogyha jól tudom, erről azt hiszem, hogy mi is beszámoltunk röviden, hogy ugye a Corvinus Egyetem indított két programot, ugye van egy kompenzációs program és egy ösztöndíj program, ugye, ami az idén a tanulmányaikat kezdő diákoknak szól. Mire vonatkozik a kompenzációs program? Mit kompenzál, miért és hogyan?
Hát azt kompenzálja, hogy a hallgatóknak maguknak kell megfizetniük a képzés költségét, tehát kifejezetten az önköltséges hallgatókra vonatkozik a Corvinus hallgatói kompenzációs program, ami azt jelenti, hogy két meghatározó szempont alapján. Az egyik szempont az a tanulmányi eredmény, a tanulmányi kiválóság, a másik szempont pedig a szociális helyzet. A két szempont alapján a hallgatók kedvezményt kaphatnak, vagy ha mind a két szempont úgy alakul, hogy szociálisan nagyon nagy mértékben rászorul a hallgató a támogatásra, és kiváló tanulmányi eredményt produkál, akkor akár a teljes önköltség fizetése alól mentesülhet a hallgató, vagy hát természetesen annak függvényében, hogy ez a kettő milyen súlyjal szerepel egyes hallgató esetében, bizonyos arányban, vagy részletfizetési haladékot kap, vagy más efélét. Most természetesen ennek csak az egyik fele lépett hatályba szeptember 1-től a szociális helyzet, mert a tanulmányi eredménye meg kell várni legalább az első fél évet, hogy azt tudjuk. Ennek kifejezetten ez a célja. A másik pedig az ösztöndíj program az általánosságban hasonló, mint szoktak lenni az ösztöndíj programok, ami különböző szempontok alapján, alapvetően tanulmányi eredmény alapján a hallgatók számára ösztöndíjat biztosított. Ezzel kifejezetten az volt a cél, hogy azok a hallgatók, hát különösen, tehát nem csak gazdaságtudományi területen, akik most szembesültek azzal, hogy nem kerülhetnek be állami finanszírozási képzésre, és maguknak kell megfizetni adott esetben, maguknak, családjuknak kell megfizetni a képzés költségeit, azok ne szenvedjenek hátrányt más hallgatókkal szemben.
Milyen forrásból finanszíroznak ezt a két programot?
Hát az igazság, hogy az előbbihez, tehát a kompenzációs programhoz nem kell pótlólagos forrás, hiszen itt arról van szó, hogy azt a önköltséget, amit be kellene fizetnie a hallgatónak szeptembertől, nem kell befizetnie, vagy gyakorlatilag kevesebbet kell befizetnie, tehát ez azt jelenti, hogy nem tudom, szeptembertől kezdődően kevesebb bevétele származik az egyetemnek, mint származna egyébként, tehát ehhez nem kell külön forrás. Ami pedig az ösztöndíj programot illeti, részint belső megtakarításból, tehát próbáltuk megnézni, hogy melyek azok a belső források, amiket mozgósítani lehet, de hát talán ennek még a fontosabb eleme a másodiknak az ösztöndíj programnak a vállalati hozzájárulás. Tehát a Corvinus Egyetemnek szerencsére nagyon kiterjedt külső kapcsolatrendszere, vállalati kapcsolatai vannak, és örömmel mondhatom, hogy amint ezek a arányszámok napvilágot láttak a állami finanszírozási helyek vonatkozásában, jó néhány partnervállalat maga keresett meg minket, és jelezte, hogy a hallgatók számára szeretnének felajánlani különböző lehetőségeket, akár ösztöndíjakat, tehát vállalati ösztöndíjak már korábban is működtek, úgy például, hogy az adott vállalat cserébe azért, hogy a hallgató bizonyos ideig majd a vállalatnál fogadik a megszerzését követően dolgozni, a hallgatók számára ösztöndíjat biztosít, vagy más hasonló módon. Tehát ennek meg kell teremteni a forrását, utóbbinak, ami az ösztöndíj programot illeti, az előbbinek viszont nem kell, tehát ez egy bevétel kiesést jelent tulajdonképpen az egyetem számára.
A kompenzációs program hány diákot érinthet? Nyilván ugye sok mindentől függ, ahogyan is mondta, tanulmányi eredménytől, szociális állapottól, de ők hogy számolnak, hány diák kaphat?
Ezt ebben a pillanatban nem tudjuk megmondani, tehát ez nyilván alapvetően attól fog függeni majd, hogy hányan kérik egyáltalán, tehát hányan vannak rászorultak, és majd azután fog az egyetem mérlegelni nyilvánvalóan, amikor látja a konkrétumokat, tehát most még becsés sem nagyon tudok mondani, majd akkor, hogyha konkrétumokra sor kerül, akkor tudok erről beszámolni.
Ön azt mondja, tehát az imént ugye, hogy részben akár az ösztöndíj programok is ugye a forrásra lehet az, hogy a belső tartalékaikat megpróbáltak mozgósítani, ami ugye elképzelhető, ugye, és nyilván ez már átvezet a részben a következőt, hogy a hosszú távú változásra, ugye azt mondta, hogy nyilván egy folyamatnak az elején vagyunk, ha most a felsőoktatás alakítását nézzük. De maradom még most egy pillanatra ennél a mostani pillanatnál, a mostani időszaknál. Milyen változásokat kellett már például a Corvinusnak megélnie, meglépnie, hogy alkalmazkodni tudjon a mostani helyzethez? Tehát milyen jellegű változások indultak el az egyetemen belül?
Hát a mostani helyzet az előző időszakhoz képest nem mutat javuló tendenciát, vagyok meg egész őszintén, ez különösen a romló gazdasági helyzetnek a számlájára írható, tehát a gazdasági körülmények és a világban, se Európában, se Magyarországon nem alakulnak kedvezően, ez nagyon nagy mértékben érinti a felsőoktatást is, tehát nyilvánvalóan sokkal kevesebb finanszírozási forrás áll rendelkezésre a felsőoktatás számára, mint amire szükség lenne, ami nyilván megnyilván az intézmények költségvetésében is, tehát a Corvinus Egyetemnek is az anyagi helyzet ebben a szempontból rosszabb, mint mondjuk tavaly volt, tehát nyilván kevesebb forrásunk áll rendelkezésre, kevesebb állami forrás áll rendelkezésre, ugye a fenntartótól, mint amennyi tavaly volt, elég nagy nagyságrendű összegekről van szó, ami mindenképpen azzal jár, hogy takarékoskodni kell, tehát egyfelől, de egyébként is én azt gondolom, hát én ugye nem olyan régen vettem át a rektori posztot, januártól kezdve vagyok a Corvinus Egyetemnek a rektora, és hát egyébként is a pályázatomban is megfogalmaztam azt, hogy megnézzük úgy összességében az egyetem működését, a szakoknak a működését, megnézzük, hogy hol van szükség karcsúsításra, hol van szükség átalakításra, hol vannak esetleg olyan kapacitások, amelyeket le lehet építeni, de hát olyan takarékossági intézkedéseket is bevezettünk például, hogy a főépületünket, ha lehetőség van rá, akkor hétvégén zárva tartjuk, elhatároztuk, hogy nyáron egy hónapra bezárjuk téli időszakban, egy-két hétre, ha lehetséges, be fogjuk zárni. Pontosan azért, hogy energiával, gázzal, vízzel takarékoskodni tudjunk, ez most nagyon-nagyon fontos ebben a helyzetben. Tehát ez egyik oldal a takarékosság, a másik oldal viszont nyilván, ami egy meghatározó a színvonal minőségnek az emelése. Tehát az egész képzési struktúrát, a bolonyai képzési struktúrát, amelynek az átvilágítása, átnézése egyszer már megtörtént, de most újra elővesszük, újra megnézzük azt, hogy minden szak a helyén van-e, mi az, amit változtatni kell, mi az, amit módosítani kell, alapszakképzés egy kicsikét szétaprózott, országos szinten is azt gondolom, de az egyetemi szinten is, hogy vajon minden szakot be kell leindítani, vagy inkább fókuszálni kell bizonyos szakokra, bizonyos tevékenységekre, melyek azok a legnépszerűbb szakjaink, amelyek pótlólagos támogatást igényelnek, meg nagyon nagy az érdeklődés irántuk. Tehát egyfajta ilyen átvizsgálás is van, és hát a másik, ami ugyancsak egy stratégiai fontosságú célkitűzésünk, a nemzetközi esedés. Tehát ebben az irányban én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az intézmény mindent megtegyen, a Corvinus Egyetem örvendetes módon ezen a téren nagyon jó pozíciót foglal el az ország egyetemei közül, ami a nemzetközi esedést illeti, ami többek között a külföldi hallgatók, az itt tanuló külföldi hallgatók számát illeti, az angol nyelvű programoknak a számát illeti, de természetesen még ezzel sem vagyunk elégedettek, tehát én azt szeretném elérni, hogy ahol csak lehetséges, azokon a szakokon angol nyelven is beinduljon a képzés, ez minden szempontból nagyon fontos, és hát a külföldi hallgatók nagyobb száma az nyilvánvalóan pótolhatja a csökkenő hazai hallgatói létszámot, hát már csak demográfiai okokból is nyilván csökkenő hallgatói létszámra lehet számítani, hát nem is beszélve az előbb említett állami finanszírozási helyek csökkenéséről, ami ugyancsak bizonyos mértékben csökkentheti a hallgatói létszámot. De hát nyilván nemzetközi esedés az nem csak külföldi hallgatók idevonzását jelenti, hanem egyéb partner kapcsolatokat és külföldi társintézményekkel, oktatás, a kutatás különböző területére kiterjedő kapcsolatokat, tehát ez egy másik pillér. A harmadik pillér pedig a kutatási, tudományos tevékenység terén való nagyon komoly előrehaladás, előrelépés. Itt stratégiai célként tűztük ki magunk elé a kutatóegyetemi szintnek az elérését. Azt gondolom, hogy egy egyetemnek az egyik legfontosabb feladata a kutatás, tehát oktatás és kutatás egymás nélkül elképzelhetetlen, egymás ki kell, hogy egészítse a kettő. És hát ezen a téren én azt gondolom, hogy nagyon komoly előrelépéseket tettünk az elmúlt években. A tudományos publikációk számát, külföldi publikációk számát, impact faktoroknak a növekedését és más hasonlókat említhetnék meg. Tehát ezek azok a változások, amelyekkel már megindultunk, függetlenül attól, hogy országos szinten milyen irányú változások mennek végbe a felsőoktatásban. Tehát ha ott nem is lettek volna változások, akkor ezeket a területeket mi akkor is mindenképpen fontos fejleszteni területeknek tartottuk volna.
Ugye, ha már ön itt emlegette a folyamatot, és ugye a beszélgetésünk elején ugye utalt rá, hogy nyilván egy folyamatnak az elején van a felsőoktatás átalakítása, ugye ennek az átalakítási folyamatnak a során nagyjából egy évvel ezelőtt merült fel az, hogy a Corvinus Egyetemnek mi lesz, vagy mi lehet a hosszú távú sorsa. Ez a vita most úgy tűnik, hogy újra fellángolt ugye egy koncepcióval kapcsolatosan, ami ugye a fejlesztési pólusok meghatározása, az ahhoz való kapcsolódás kérdésről összefüggésben merült föl ismét. Mennyire látnak most tisztán, hogy mennyi időre és milyen struktúrában tudnak vagy kell hosszú távon tervezniük?
Mi eltökéltek vagyunk abban, hogy hosszú távra tervezünk, ami a Cornelius Egyetemet illeti, és ami a Cornelius Egyetem jövőjét illeti, mégpedig arra alapozzuk mindezt, hogy az ország egyik legnívósabb képzését biztosító egyetemről van szó, azt nem mi mondjuk magunkról, hanem visszaigazolja a piac. Hogy csak a múlt héten nyilvánosságra hozott jelentkezési adatokat említsem, az ország karai közül a második helyen a Cornelius Egyetem gazdálkodástudományi kara szerepel, ami a jelentkezőknek a számát illeti. Pont az a kar, ahol pedig nagyon radikálisan lecsökkentették ugye az állami finanszírozási helyeknek a számát, de az országos ranglistákon az egyetem mindig az élvonalban szerepel, sőt, hát ugye tavaly, ami a jelentkezéseket illeti, a 15 legmagasabb bekerülési pontszámú szak mindegyike a Cornelius Egyetemen volt található. Tehát azt gondoljuk, hogy azok az értékek, amelyek a Cornelius Egyetemen felhalmozódtak, amelyeket mind Magyarországon, mind nemzetközileg elismernek, azok az értékek nem lehetnek veszendőbe, tehát egyetlen egy olyan ország sincs, amelynek a felsőoktatása ezt megengedhetné magának, hogy ilyen értékek elveszenek, tehát mi ezzel kalkulálunk. Na most hát ez a bizonytalanság, amire ön is utalt, amelyet ön is említett, valóban egy évvel ezelőtt ilyenkor felröppentek mindenféle hírek a Cornelius Egyetem jövőjével kapcsolatosan. Ezeket a híreket azonban utána az illetékes körök kategorikusan cáfolták, tehát az államtitkárságról máshonnan cáfolták, ezt egyfajta gondolatkísérletnek minősítve, hogy volt ilyen, de hát szó sem lehet a Cornelius Egyetem megszüntetéséről. Ami viszont a mostani híreket illeti, most minden intézmény készíti a saját intézményfejlesztési tervét. Június végéig valamennyi intézménynek, felsőoktatási intézménynek el kell készíteni az intézményfejlesztési tervet, így a Cornelius Egyetemnek is. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Erőforrás Minisztérium is készíti a maga koncepcióját a felsőoktatás fejlesztéséről, fejlesztési irányairól. Most ennek az utolsó verziója a múlt héten készült el, és az államtitkárság a múlt héten küldte ki az intézmények rektorainak. Tegnap előtt volt egy egyeztetés az államtitkárságon, egy első egyeztetés a koncepcióval kapcsolatosan. Ez a koncepció úgynevezett pólusokban gondolkodik, 13 pólust jelöl meg az országban, amelyek részint regionális alapon az ország különböző régióiban, körzeteiben, részint funkcionális alapon jönnek létre. A legtöbb pólus az a közép-magyarországi régióban található, és a felsőoktatási intézmények közül egyedül a budapesti Cornelius Egyetem az, amely nem egy, hanem két különböző pólushoz tartozik. Három kara a közép-magyarországi agrár felsőoktatási pólus, másik három kara pedig a közép-magyarországi műszaki gazdasági kutatóegyetemi pólusnak a részét képezi. És a tegnap este Kis Norbert helyettes államtitkár úrnak elhangzott egy interjúja a Hír Televízióban, ahol ő olyan jellegű kijelentéseket vagy utalásokat tett, miszerint a Cornelius Egyetemnek három kara az úgymond bizonyos szempontból rendszeridegen lenne, és hát ezért három kara talán inkább egy agrárképzéssel jöhetne kapcsolatba, a másik három pesti kara pedig talán inkább a műszaki gazdasági képzéssel. Utalt itt a helyettes államtitkár úr a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre és ezekkel kapcsolatban, és hát maga ez a rendszeridegen kifejezés egy kicsit azt éreztette talán, minthogyha a Cornelius Egyetemnek az egyik három, meg a másik három kara egymástól rendszeridegen lenne. Hát mi egyáltalán nem így gondoljuk, hogy így van. Amikor az államtitkárságon volt az egyeztetés tegnap előtt, akkor én hangsúlyoztam, hogy mindenképpen fontosnak tartjuk azt, jó lehet a pólusoknak a kategóriája nem egyértelműen definiált, és az államtitkár asszony és helyettes államtitkáról is hangsúlyozták, hogy a pólus az nem azonos az integrációval, nem integrációt jelent, de mégis nem könnyű elképzelni azt, hogy van egy szervezetileg összetartozó intézmény, amely két különböző pólushoz tartozik, különös tekintettel arra, hogy ebben az anyagban az is szerepel, hogy a finanszírozás, az állami finanszírozás az pólusok szerint, pólusokra koncentráltan fog történni, tehát így még nehezebb elképzelni azt, hogy van egy szervezetileg összetartozó intézmény, amely egyik és másik pólushoz is tartozik, tehát én azt vetettem föl, hogy mi mindenképpen azt gondoljuk, hogy a Cornelius Egyetem hat karának egy pólushoz kell tartoznia, és hát nyilvánvalóan erre vonatkozólag meg fogjuk tenni a javaslatukat is. Hát egy kicsit aggasztónak.
Mi lenne a pólusoknak a szerepe egyébként? Tehát ugye egyet említett, hogy nyilván a finanszírozásban ezek szerint valamiféle központi szerepe történik. Egyébként mi a pólusoknak a szerepe?
Hát tulajdonképpen ezt egészen pontosan az anyag nem határozza meg, de úgy érthető, vagy úgy értelmezhető, hogy intézmények tartós együttműködése, amelynek része lehet például a párhuzamosságoknak a csökkentése, a különböző területeken való együttműködés, a közös fellépés mondjuk külföldi partnerek felé. Tehát egy ilyen elképzelhető. Most ugye az az érdekes talán, hogy mondtam, hogy többféle szempontrendszer alapján jönnek létre a pólusok, van kutatóegyetemi pólus, van kiemelt egyetemi pólus, van regionális pólus. Tehát ugye azok a szempontok, amelyek egyébként nagyon üdvözlendők, például, hogy a kiválóságot is értékeli a finanszírozási rendszer többek között, tehát van, vagy lesz úgynevezett kiemelt egyetem, és lesz úgynevezett kutatóegyetem. Na most egyes pólusokat eleve maga az anyag az így állított be, és itt ugye még egy dolgot tartottunk egy kicsit furcsának, tehát nevezetesen, hogy ebben az anyagban szerepelt egy olyan kijelentés a Corvinus Egyetemről, hogy a Corvinus Egyetem nem felel meg a kutatóegyetem kívánalmainak és kritériumainak. Most ezt az anyag 2009-es adatokra alapozta, és ezt hozzá kell tegyem, hogy akkor éppen a Corvinus Egyetem kiváló egyetem címet nyert el, amivel egy jelentős anyagi támogatás is jár, és ennek a célja pontosan az volt, hogy a kutatóegyetemi mutatók terén jelentős javulást érhessen el az egyetem, és örömmel mondhatom, hogy az eltelt 2 vagy 3 évben nagyságrendekkel javultak a mutatók, amelyre az előbb már utaltam, publikációk, nemzetközi publikációk, impactfaktorok és egyebeknek a terén. Úgyhogy én arra kértem a államtitkárságot, hogy hát mielőtt egy ilyen kijelentést tesznek, a friss adatokat kérjék be, amit most gyűjtünk is, mert az intézményfejlesztési tervbe be kell venni ezeket az adatokat, és a friss adatok alapján mondjanak véleményt arról, hogy most az egyetem valójában megfelel-e a kutatóegyetemi kívánalmaknak, vagy nem. Mi úgy gondoljuk, hogy igen, vagy legalábbis mindent megteszünk annak érdekében, miután stratégiai prioritásként tartsuk számon a kutatóegyetemi szintnek az elérését.
Mi lesz a következő lépés egyébként ennek az anyagok sorsát illetően? Ugye azt mondta, hogy volt már egy egyeztetés. Mikor és mi lesz a következő lépés?
Hát megvan a megfelelő ütemezése mindennek, tehát először hadd mondjam az intézményfejlesztési terveket, hogy az intézményfejlesztési terveket, amelyeken dolgozik most valamennyi intézmény, június végéig kell véglegesíteni, de van egy közbülső határidő, tehát a jövő hét szerdájáig kell leadni az első részét, ami egy helyzetértékelés, az előző intézményfejlesztési terveknek a kiértékelése, és a mostani helyzetnek megadott sablonok és táblázatok alapján történő értékelés, és ennek alapján az egyetemek, főiskolák egyfajta jövőképet is vázolnak, hogy maguk hogyan képzelik el a jövőiket. A másik, a NEFMI által készített anyag pedig, erről a rektori konferencia jövő héten fog kialakítani egy egységes álláspontot, és a helyettes államtitkár úr tájékoztatása alapján ez az anyag úgy május vége felé kerül majd kormány elé, tehát erről egy kormányhatározat fog születni, és viszont a intézményfejlesztésnek a következő szakasza, a jövő héttől kezdődő szakasza az lesz, hogy minden intézmény mellé felállt egy munkacsoport, amely egyeztetni fogja az intézmények elképzeléseit a fenntartó, vagy az állam, vagy jelen esetben a NEFMI elképzeléseivel, tehát egyfajta harmóniát próbál kialakítani, megvizsgálja, hogy vajon mennyire fedi egymást az intézmény jövőképe azzal a képpel, amit a NEFMI, vagy a felsőoktatási kormányzat alakított ki, ugyanis a új finanszírozásnak az elsődleges célja, hogy fejlesztésorientált legyen, ahogy az anyagban is szerepel, meg a tájékoztatókon is elhangzott, azt fogja finanszírozni a kormányzat, azokat az intézményeket, amelyeknek a fejlesztési irányai egybevágnak az ágazatfejlesztési célokkal és prioritásokkal, amelyek nem, azt viszont nem fogja finanszírozni, és ennek az egyeztetésére kerül sor majd a jövő héten, és azután kerülnek véglegesítésre az anyagok, nagyjából akkor, amikor a kormányzat is el fogja fogadni a felsőoktatás átalakítására vonatkozó koncepciót.
Rostományi Zsolt, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.